Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Már több mint 15 éves a magyar járműállomány átlag életkora, ami nem kevés fejfájást okoz a szervizeknek. Az eredeti alkatrészek néha időrabló beszerzésének sikere márkánként változó. De tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az első nagyobb szériában utcán futó Magyarországra gyakran már használtan került elektromos autók szintén beléptek a pubertáskorba. Mondanunk sem kell a korabeli és jelenlegi akkumulátor technológiát, és általában a villamos hajtásláncok fejlettségét összesen lehet hasonlítani. Ugyanakkor az akkuk ártalmatlanítása, újrafeldolgozása még mindig nem megoldott ipari méretekben. A garanciális időszak után a szakszervizek látóteréből kikerülő, egyre korosabb személy és haszonjárművek tervszerű karbantartását, ezzel együtt az élettartamuk megnövelését sokan hátráltatja, hogy az autósoknak már nem kell maguknál tartani a forgalmi engedélyt. Emiatt mind gyakoribb, hogy a kor előre haladtával egyre inkább kívánatos műszaki vizsgák és késedelmet szenvednek, amit ráadásul a hatóságok könyörtelenül szankcionálnak. Vajon áldás vagy inkább átok az öregedő autók javítása a szervizek számára? A szervizelés komolyabb bevételt, vagy inkább időrabló aprópénzes szöszműtelést jelent? Kérdezzük Várint Pétertől, a Porsche Pest szerviz igazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban az a korosodó gépjárműpark egyre nagyobb feladatot ad a márkaszerviz és független szervizhálózatok részére. Ezt tekinthetjük kihívásnak is, de a gépjárműpark öregedése és ugye az egyre gyakrabban elromló gépjárművek javítási igényei a szakember évek óta, mondhatjuk azt, fennálló szakember hiánnyal vegyítve, bizony-bizony azért kihívások elé állítják ezeket a szervizeket. Amiről beszéltél, hogy az inspekciós szervizek ugye miért lennének fontosak ugye a gépjárműveknek, hát azért, hogy a gyártók ezt azért találták ki. Sok esetben ugye azt halljuk, hogy azért, hogy ugye pénzt lehessen kérni még garanciaidő alatt is a gépjárművek javításáért, de valójában nem erről van szó. Itt gyakorlatilag egy tervszerű megelőzésről van szó. Ezek az inspekciós szervizek átvizsgálások itt technológiai sorrendben történnek. Egy több oldalas, bonyolultabb autóknál, vagy komolyabb technikát felvonultató autóknál több oldalas technológiai folyamatokat tartalmaznak, ami a gépjármű fontosabb részeit, futóművet, kormányművet, elektronikai alkatrészeket, kopóforgó alkatrészeket érint, és így megelőzhetőek nagyobb meghibásodások, vagy még időben elcsíphetők olyan kopások, olyan elváltozások, ami a gépjármű élettartamát befolyásolhatják, illetve ami a felhasználónak, a tulajdonosnak a pénztárcáját kímélhetik, és nagyobb beavatkozásokat megelőzhetnek.
Egyébként érdekes, hogy az átlagember, beszélgettem is sok ismerőssel, és sokan nem értik meg, hogy miért kell két évente vinni a szervizbe az autójukat, miközben nincs semmi baja. Azt viszont mindenki megért, hogy a repülőgépeknél ez általános, hiszen egy repülőgépnél rá van írva bizonyos alkatrészre, vagy minden alkatrészre, hogy mennyi az üzemórája, amit mehet, és akkor is be kell vinni a hangárba, ki kell szerelni, és egy újat betenni, hogyha az tökéletesen működik, mert lejárt az üzemideje. Ugyanez az autórá is vonatkozik.
Ez egy nagyon jó példa, ugye, ha visszaemlékezünk a 10-20 évvel ezelőtti technológiákra, és megnézzük, hogy még egy vezérműszínnek az élettartama egy 20 évvel ezelőtti gépjárműnél 90-120 ezer kilométerben volt meghatározva. Ezek a csereperiódusok nagyon sok márkánál, nagyon sok típusnál kitolódtak egészen 180-210-240 ezer kilométerig. Ez természetesen ugye a technika fejlődésével és a felhasznált egyre jobb minőségű anyagokkal értékel ugye a gyártók. De emellett vannak már olyan típusok is, ahol a gyártó nem határoz meg egyértelműen csereperiódusokat egy vezérműszi cserénél például, hanem arra biztatja ugye a felhasználót, hogy amikor beviszik majd a márka szervizbe, beviszik majd a független szervizbe, és ott a szerelő ezt 180-200 ezer kilométernél megvizsgálja, a szerelő dönthesse el, hogy ezt cserélni kell, vagy nem kell cserélni. Hiszen nem mindegy, hogy mennyi időt töltött az autó a városba, mennyi futás teljesítmény került a gépjárműbe az autópályán. Ezek jobban igénybe veszik mondjuk egy városi használat, jobban igénybe veszi a gépjárműnek az egységeit, így vélhetően hamarabb kell majd cserélni bizonyos kopó alkatrészeket, vagy olyan alkatrészeket, aminek az igénybevétele így az átlagnál nagyobb lesz.
Régen emlékszem rá, hogy kötelezően előírta a magyar szabvány, ami egyébként már megszűnt, miután beléptünk az Unióba, és sajnos nagyon fölpuhult, tegyük hozzá, mert felhigult. Előírta a szabvány, hogy bizonyos termékekből bizonyos ideig kellett garantálni az alkatrész utánpótlást. Összeghatárítól is függött, és sok minden egyébtől. Ma már nem látok ilyet. Azt is tudom, hogy például régen az autóknál volt ilyen előírás, hogy 12 évig kellett garantálni ezt, azt, amazt. Tehát most, amikor Magyarországon több mint 15 év az átlag életkor az autó állományának, akkor gondolom évről évre egyre nehezebb beszerezni az eredeti alkatrészeket.
Hát gyakorlatilag ezt mondhatjuk azt, hogy a piac szabályozza. Tehát, hogyha egy bizonyos típusból, egy bizonyos modellből nagy mennyiséget értékesítettek az Európai Unióban, Magyarországon, annak az alkatrészellátása minden bizonnyal sokkal jobb lesz hosszú távon, mint azoknak a modelleknek, amik réteg modellnek tekinthetőek, vagy Európai Unión kívül érkeztek az országba. Előírás valóban nincsen erre, de természetesen amíg igény van, addig azokat az alkatrészeket, pótalkatrészeket, szükséges termékeket, azokat gyártják a gyártók vagy a beszállítói hálózat, illetve azt vettük észre természetesen, hogy az utángyártott piacon is annál nagyobb mennyiségű és minőségi változatosságban jelenlévő alkatrészekkel találkozunk, minél több modell fut az utakon.
Akkor előre hattával ezek szerint akkor hígul a gyári eredeti alkatrészek száma vagy mennyisége az utángyártott vagy éppen hamisított alkatrészekkel, hiszen ahogy haladunk a korba, egyre kevesebbet akar az ember költeni, hiszen kevesebbet ér már maga az autó. A végén még drágább lesz a szervizköltség, mint az autó ára. Tehát sokan úgy kalkulálnak, hogy akkor inkább az olcsóbb alkatrészsel próbáljuk meghosszabbítani az életét.
Hát gyakorlatilag ez így van, tehát bizonyos életkor fölött egy-egy nagyobb javítás, gazdasági totálkárt is jelenthet egy adott gépjárműnél. Itt
ez azt jelenti, hogy például a márkaszervizekből bizonyos életkor után kiesnek ezek az autók, hiszen már nem éri meg elvinni?
Hát nem csak a márkaszervizből, bármilyen szervizből kiesik gyakorlatilag az a gépjármű, ahol mondjuk 15-20 éves korában egy komplett motort kéne beleépíteni, ott már gyakorlatilag azon is el kell gondolkodni, hogy akár egy bontóból, egy másik autóból származó motorral történő felújítás is alkalmas, mint gazdasági totálkárt jelent. El kell különíteni ugye azokat az autókat, amik természetesen valamilyen speciális rétegmodellt képviselnek, és aminek ugye youngtimerből, később majd oldtimerre avanzsáló gyűjtői darabok lesznek. Ott igen nagy pénzeket költenek el a tulajdonosok, annak reményében, hogy ezek a gépjárművek majd a későbbiek folyamán nagy értéket fognak képviselni, tehát gyűjtői darabok lesznek. Azoknál a modelleknél, azoknál a prémium márkáknál, ahol ennek vannak hagyományai, mondhatjuk így, a kiemelt márkákat, vagy prémium márkákat, vagy luxusautókat, ott erre külön üzletágak épültek, ahol gyakorlatilag egy 1950-es, 60-as években gyártott gépkocsihoz is az eredeti gyári alkatrészeket most is le tudják gyártani, és le tudják szállítani, természetesen megfelelő díjazás ellenére.
Hát igen, mert ugye egy gyárnak fönntartani az eredeti futószalagot, vagy a gyártósort, hogy alkatrészeket gyártson, az őrült sokba kerül, mert nincs annyira szükség.
Ezek beszállítói hálózatokból érkeznek, illetve ezeknél a prémium márkáknál általában ezek manufakturális jellegű gyártással avanzsálódnak vissza, tehát maguk a szerszámok, amikkel gyártották szériába ezeket az alkatrészeket, azok elkerülnek valamilyen manufakturális gyárrészlegbe, ahol egyedileg gyártják le az alkatrészeket, mondom, meglehetősen borsos áron.
A Suzuki-nál például Esztergomban most hallottam valakitől, hogy bejárta a gyárat, és mutatták, hogy ott van még az első Swiftnek a gyártási szerszám készlete, bármikor úgy lehet indítani az alkatrészgyártást, vagy akár egy egész új autót is összerakni, tehát az ott van készenlétbe helyezve. De itt van egy másik példa, a Volkswagen. A Volkswagen nagyon híres arról, hogy előszeretettel vásárolja vissza a használt hibás alkatrészeket felújításra, cserébe pedig felújított használt alkatrészeket árul jó pénzért. Vagy legalábbis volt ilyen régen. Aztán itt van a Renault, az a legjobb példa, hogy ők használt autókat újítanak föl és árulják, maga a gyár. Tehát ezek azért olyan kísérletek, olyan próbálkozások, hogy meghosszabbítsák azért az autók futás teljesítményét lehetőség szerint.
Gyakorlatilag, hogyha belegondolunk, ez egy környezetvédelmi elképzelés, tehát ugye a környezeti terhelését akarják csökkenteni ezzel a gépjárműiparnak, hiszen ha meggondoljuk, hogy mondjuk akár veszünk egy konyhai eszközt, mondjuk egy lábost, amit mondjuk nagyanyáink idejében, mondjuk a 70-es években mondjuk újonnan megvásárolva évente kétszer vették elő ünnepnapokon, aztán bekerült ugye napi körforgásba, aztán más valamit tároltak benne, és volt 5-6 része ennek, 5-6 életciklus része ennek a terméknek, mielőtt ez mondjuk valahol egy szeméttelepen végezte volna. A mai világban ugye fölgyorsultak ezek az elhasználódási ciklusok, és gyakorlatilag egy autónál is azt vesszük észre, hogy amit mondjuk korábban használtak 20-30 évig, azt ugye gyakorlatilag a jóléti társadalmakban 3-4 év alatt elhasználtán minősítik az autót, és kerülnek tovább valamilyen egyéb területre, vagy pedig, hogyha gazdaságosan nem javíthatók, akkor bontásra.
Hát Németországból hallottuk ezelőtt 15-20 évvel, hogy 1-3 éven belül új autóra cserélték az autókat. Ma már ez nem így van. Hát ott is már futnak a 4-5-6 éves autók bőven, és ott is azért jobban meggondolják, hogy mikor cseréljék le. Ez azt jelenti, hogy meghosszabbodik az az időszak, amikor majd használtként be fog kerülni a magyar piacra. Tehát korosabb autó fog jönni onnan is, nem úgy, mint eddig.
Hozzátehetem azt is, hogy az elektromos autóknál, amit szintén említettél itt a bevezetőben, ugye a gyártók igyekeznek ezeket a modellciklusokat kinyújtani. Ugye az elektromos autóknak azokra a részeire, például az akkumulátorra, a nagyfeszültségű akkumulátorra, vagy a nagyfeszültségű részekre, ugye gyártónként 6-8 éves jótállásokat is vállalnak ugye a forgalmazók, illetve a gyártók. Ezzel gyakorlatilag egy elektromos autónak az első tulajdonosnál tervezett modellciklusa az jóval hosszabb, mint amit említettél, ez egy 3 éves, itt inkább ugye a 6-8 éves kategóriába gondolkodnak ugye a felhasználók, tehát nem történik olyan gyorsan a cseréje.
És ugye a 6-8 éves korban, 8 éves inkább bekerül Magyarországra használtként, ahol elkezdi a második életét. Kérdés az, hogy meddig húzza.
Itt nagyon fontos figyelembe venni, hogy a 6-8 évnél ugyanaz ez a jótállás az általában csak a nagy feszültségű részekre, tehát mondjuk a nagy feszültségű akkumulátorra vonatkozik, de viszont ez jelenti az autó értékének elég jelentős részét. Független attól, hogy lejárt ezekről az autókról a jótállás, az általános jótállás, ugye az összes többi részére, mondjuk egy ablakemelő kapcsolóra, vagy egy burkolatra, vagy egy bármilyen olyan egységre, ami mondjuk elhasználhat az autóba, a nagy feszültségű akkumulátorok jótállásának fenntartásához szükséges az, hogy az inspekciós szervizek azok el legyenek végezve ezen az autón. Ugye a csoportmentességi törvény szerint ugye ezek elvégezhetőek márkaszervizben, vagy olyan szakszervizben, ahol a gyártói technológiának a biztosítása az rendelkezésre áll. Ezt érdemes azért szem előtt tartani, hiszen egy 5-6 éves autónál, hogy az akkumulátorpakban valamilyen javítás szükséges, vagy valamilyen cserélni kell valamilyen nagyértékű alkatrészt, ott ezeket számon fogja kérni a gyártó. Tehát azt fogja mondani, hogy abban az esetben tudja vállalni a jótállási kötelezettségét, amennyiben ezek az inspekciós szervizek a gyártói technológia szerint megfelelő időpontban és megfelelő futás teljesítmény mellett el voltak végezve. Erre nagyon érdemes odafigyelni, hiszen az autó életciklusában, ebben a 8 évben ezen nagyon sok pénzt lehet veszíteni, vagy nagyon sok pénzt lehet megspórolni.
Melyik okoz nagyobb fejtörést a szerviz számára, a koros benzines dízelautó, vagy a koros villanyautó?
Hát a villanyautókból azért nagyon-nagyon korosak még nincsenek.
Hát egy 10 év körül már van. Bőven.
10 év körüli villanyautókról beszélgetünk. Bár a technológia rohamosan fejlődik, de az alapjai azok igazából, azok gyakorlatilag ugyanazok. Abban az esetben, hogyha az alkatrészek rendelkezésre állnak hozzá, akkor a javítási technológiája az gyakorlatilag megegyezik azzal, amit mondjuk most a fiatalabb autókon, vagy a nagyobb energiasűrűségű akkumulátoroknál végeznek ugye a kiképzett szakemberek. Itt, ami majd kérdés lesz, ugye az első generációs és kis darabszámban értékesített autóknak az alkatrész ellátása meddig lesz biztosított, illetve milyen javítási, felújítási technológiák fognak rendelkezésre állni 2 év múlva, 3 év múlva ahhoz, hogy mondjuk egy 10 éves elektromos autót jó minőségben helyre lehessen állítani.
Ez azt jelenti, hogy a 10 éves elektromos autó behozal talán az jobban meg kell gondolni, mint egy 10 éves benzines vagy dízelét.
Meg kell nézni azt, hogy mivel szűkebb a javítási piac, ugye ezen a területen, hiszen nem tudok bemenni bármelyik szervizbe és azt mondani, hogy cseréljék le benne az olajat, cseréljék ki az üzemanyagszűrőt. Itt azért olyan szakszervizekbe kell elvinni ezeket az autókat, ahol az a javítási technológia, ami szükséges ezeknek a gépjárműknek a szakszerű helyreállításához, az rendelkezésre áll. Itt ugye figyelembe kell venni azt, hogy ezek a gépjárművek, ugye abban az esetben, hogyha valamilyen szakszerűtlen beavatkozás történik rajtuk, ezek alkalmasint tűzveszélyesek lehetnek, hiszen hogyha például a folyadék kerül a nagy feszültségű akkumulátorba, az automatikusan tűzveszélyes lesz, plusz ott vannak azok az érintésvédelmi követelmények, ugye tudjuk, hogy a nagy feszültség, egy 400 volt körül nagy feszültség egyen árammal, az teljesen életidegen, tehát ugye az, hogy ha kikerül a gépjárműnek a karosszériájára, az igen komoly baleseteket okozhat. Itt nagyon komolyan figyelembe kell venni ezeket a gyártói és szakmai előírásokat, irányelveket, hiszen szakképzett személyzet nélkül egy ilyen autóhoz hozzányúlni, az nagyon nagy felelőtlenség.
Előfordulhat, hogy már valamilyen elektromos egység nem kapható, vagy már ugye kisszériásról beszélve, valamivel pótolni kell? Ne adj Isten, mondjuk a régi akkumulátort már nem beszerezhető abban a régi fajtában, hiszen most már nagyon nagy ütemben fejlődik az akkumulátor technológia, és esetleg lehet pótolni egy kisebb méretű, nagyobb sűrűségű, de hát más típusú aksival.
Hát
vagy ez már buherálás?
Igen, mondhatjuk azt, hogy azért itt minden esetben én azt mondom, hogy a gyártói technológiára kell hagyatkozni. Nagyon sok, hogy is mondjam, ügyes szakember van, akik ugye ezeket az akkumulátorokat valamilyen formában felújítják, javítják, valamilyen helyreállítási tevékenységet végeznek rajta, de mondom, mindenféleképpen győződjünk meg arról, hogy ez a technológia, ez megfelel annak, ami a későbbiekben akár egy műszaki vizsgánál, akár egy egyéb ellenőrzésnél megfelel annak, amit előírnak a jogszabályok.
Mi a helyzet a volt szocialista országokban előállított autókkal? Ezeknek az alkatrész utánpótlása szerintem nem olyan biztos, mint a nem szocialista országokbelieké.
Hát ebben szerintem teljesen igazad van, nem tudok igazából.
Na de mondani. Akkor mi lesz ezeknek a javításával, amik már nem 15, hanem már 20 éves is van esetleg, vagy még több is?
Mondom, tehát ezt a piac szabályozza abban a pillanatban, hogy erre van igény, és nagy mennyiségben gyártható, vagy jó áron eladható termékekről beszélgetünk, akkor lesz olyan vállalkozó, lesz olyan gyártó, lesz olyan cég, aki ezeknek a pótalkatrészeknek a gyártására rendelkezésre fog állni, és a piacra alkatrészt fog szállítani. Itt mindig mondom, a kis szériás és ritkaság számba menő autóknak a alkatrészellátása az, ami kérdéses, és ami, hogyha ilyet szeretnénk vásárolni, érdemes előtte azért akár az interneten, ugye Google a barátunk, akár az interneten, akár hasonló érdeklődési körű társaságban utána nézni ezeknek az alkatrészeknek az elérhetőségéről.
Hát az elhangzottak alapján nekem az jött le, hogy ha valakinek van egy 12, 14, 15 éves autója, még akkor is muszáj a tervszerű karbantartást elvégeztetni ahhoz, hogy még jobban meghosszabbítható legyen az élettartama, mert utána csőstől jön a baj.
Gyakorlatilag ezt mondhatjuk, tehát ezeknek az átvizsgálásoknak az első számú feladata az, hogy a még kialakuló félben lévő meghibásodásoknak a nagy részét föltárja, illetve a már a gépkocsiba lévő meghibásodásoknál, esetleg a felhasználó részére nem látható meghibásodásoknál elhárítsuk ezt a problémát, és így a gépjárműnek a menetbiztonságát javítsuk.
A hibától függ, hogy milyen értékű a szervizköltség. A szervizköltségtől függ, hogy megéri-e megjavítatni az autónkat, ugye?
Ez egy okokozati összefüggés, mondhatjuk ezt. Ez természetesen minden esetben a felhasználónak, tulajdonosnak a pénztárcája dönti el, vagy a tulajdonos maga dönti el, hogy ennyit szeretné ráadózni erre az autóra. Ami érdemes még ehhez hozzátenni, ugye ez a műszaki vizsgák. Ugye most, hogy a forgalminak ugye már nem kell a gépjárműbe rendelkezésre állnia, az ember fogja otthon, beteszi a fiókba, gyakorlatilag évszám nem is nézi azt, hogy ez a forgalmi valami újság van, mert nincsen rá szüksége. Viszont egy műszaki vizsga lejárta, az igen komoly anyagi terheket róhat ugye a pénztárcánkra.
Ez 100 000 forintos bírság például.
Hát gyakorlatilag is az a kellemetlenség, amit utána, hogyha a rendőr esetleg leveszi a rendszámot, amire lehetősége van, akkor az a kellemetlenség, amit majd ennek a rendszámnak az újra kiváltásával és a folyamatnak a végigjárásával ugye elkerülhetetlenül meg kell tegyünk. és sok pénzbe, sok időbe, sok energiába telik, plusz azért azt vegyük figyelembe, hogyha ne adj Isten történik velünk valami az úton, és okozunk egy balesetet, vagy belekeverünk egy balesetbe. Abban az esetben a műszaki vizsgája lejárt ennek a gépkocsinak, ugye a tulajdonos felhasználó sofőr feladata az, hogy bizonyítsa azt, hogy ez a gépjármű közúti közlekedésre alkalmas állapotban volt. Ez egy biztosítási eseménynél akár több 10 millió forintos kártérítési összeget is jelenthet, és abban az esetben, hogyha a biztosító azt mondja, hogy ez a gépjármű nem volt közúti közlekedésre alkalmas, alkalmas intézményeket fog terhelni ez a nagy költség.
Ezek szerint ugye az inspekciós szervizelés, ami két évente mondjuk esedékes, erre is rávilágít, hogy éppen le fog-e járni, vagy sem a műszaki vizsga. Tehát ez itt is hasznos.
Mostanában találkoznak vele a szerviztanácsadó kollégák egyre gyakrabban, hogy mikor kérik ugye a kedves tulajdonostól, sofőrtől ugye a forgalmi engedélyt, akkor megkapják azt a választ, hogy ezt nem kötelező a gépjárműben tartani. Ebben természetesen igaza van természetesen a tulajdonosnak, viszont azért mindenféleképpen érdemes avval tisztában lenni, hogy ez a műszaki vizsga ez meddig érvényes a gépjárművünkön.
Köszönöm, hogy itt voltál, ezeket elmondtad. Kedves hallgatók, önök Válint Pétert, a Porsche Pest szerviz igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.